Ez most nem egy klasszikus fajta bemutató, ezt szerintem felvállalhatjuk, hogy egy fajta lebeszélő. Nem, hogy nem reklámot akarunk csinálni a kaukázusinak, hanem éppen nagyon-nagyon-nagyon nagy nyomatékkal felhívnánk mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez nem az a kutya, ami.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok! Ez itt a Neked Ugatok Podcast legújabb epizódja. Én Mucsicska László vagyok, és ahogy mindig, itt van Korom Gábor is.
Sziasztok!
Viszont itt van vele Jorma kutya is, és a vendégünk még kiegészülve Lang Ferenc, az Zalaegerszegi kutyasuli vezetője. Sziasztok!
Sziasztok!
A mai adásban nem véletlenül van itt Jorma kutya, nem csak egy vizuális kiegészítő elem, hanem ma igazából egy darásfészekbe próbálunk majd belenyúlni. Egészen konkrétan Jormáról és a fajtájáról fogunk majd beszélgetni. És nagyon érdekes, mert te, Gábor, igazából általában azt szoktad mondani, hogy gyakorlatilag te egész biztos fegyverviselési engedélyhez kötnéd azt, hogy valaki kaukázusit tartson. Ehhez képest neked pont ilyened van. Miért választottad ezt a fajtát?
A kaukázus egy fantasztikus kutya. Igazi kutya a szó nagybetűs értelmében, de én azt hiszem, hogy a 21. század kutyatartói nincsenek felkészülve egy ilyen kutyatartására, és az ezzel járó felelősséghordozására, az ezzel járó veszélyek kezelésére, megelőzésére, a kutya megfelelő szocializációjára, stb. Most az lenne a romantikus, hogyha azt mondanám, hogy kihívásként tekintettem egy kaukázusi nevelésére, illetve egy kaukázusival együtt élni. Nem mondom, hogy valamilyen szinten nincs benne, de nem az első kaukázusim. Tehát én ezzel a fajta csoporttal alapvetően jó viszonyban vagyok, hiszen volt már sárplaninektom, korábban is volt már kaukázusi juhászkutyusom. Nagyon nagy szerelem a szívemben a kaukázusi juhászkutya. A 80-as évek közepén, amikor standardizálták a fajtát, akkor találkoztam vele személyesen először össze egy kutyakiállításon, amit a Népstadionban vagy a Népstadion kertben rendeztek, egy cacibon, akkor az még ilyen hatalmas esemény volt, és nagyon megmaradt bennem, nagyon belém égett. Hát ugye ott azért még ilyen tizennéhány éves fiúcska voltam, de már akkor már eszeveszett kutyás, és egy ilyen vastribűnhöz, lelátóhoz volt lánccal, de ilyen irgalmatlan lánccal lekötve oroszok hozták, vagy ukránok.
Tehát orosz szovjetek.
Köszönöm szépen. Tehát valamely szovjet államból érkező gazdák hozták el a kiállításra azt a két monstrumot, elképesztően néztek ki. Elsétáltunk a közelükbe, ezek a kutyák pedig beindultak, és akkorát rántottak ezen a tribünön, hogy hát ezt nem tudom, hogy a fantáziám tette hozzá, vagy tényleg megmozdult, de az emlékeimben úgy maradt, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy, mit tudom, micsoda, olyan emlékeim vannak, hogy ez megmozdult.
El tudom képzelni, tehát hogy azért tényleg egy ilyen egymás a környéki állat, hogyha azért így nekiramodik, abban azért van erő.
És ott a könyörtelen, kérlelhetetlen keménység, szilajság, ami megjelent abban a két kutyában, az engem abszolút rabul ejtett. Nagyon szeretem a szilaj, kemény kutyákat. Az egész életem során alapvetően a szilaj kutyák felé vonzottam. Legyen az pitbull, vagy a munkavonalas német juhászok, vagy éppen a nagytestű pásztorok, és hát ott estem szerelembe. Most pedig a lakó körülményeink gyakorlatilag nem csak hogy lehetővé teszik, hanem kérik is azt, hogy egy olyan kutyus éljen velünk a családba, akinek egyébként van házőrzési funkciója is. Ma már ugyan ez a funkció egyre kevésbé jellemző, főleg a nagyvárosi, kertvárosi környezetben egyre kevésbé tartunk házőrzés szempontjából kutyát, de én azért itt az erdő alatt lakva nagyon jó biztonságot ad nekem az, hogy egy ilyen Cerberus védi a portát. Bár ez azért sokadlagos szempont.
Feri, neked most éppen aktuálisan nincsen kaukázusid, de volt, meg nyilván annak okán is, hogy azért kutyasulit vezetsz, találkoztál jó sok
kaukázusival. Hát Jorma féltesója most ment el, ugye? Mennyi ideje? Fél éve?
Annyi nincs, most ősszel.
Most ősszel ment el, igen, pár hónapja ment el.
Neked mi volt a választás oka, hogy te is kaukázusit szerettél volna?
Hogyha az ember így kutyásként él, akkor nyilván észreveszi az út közben az ilyen szörnyetegeket. És igen, kikötve, itt-ott felbukkant, 10 évesen. Egyértelműen a szörnyetek kaliber marad meg. És aztán, amikor egyszer csak az lesz, hogy ki kell próbálni a szörnyeteket, akkor ki kell próbálni. Most 10 évig voltam egy ilyen szörnyeteggel.
Neked az első volt egyébként?
Az első. Otthon az első. De hát nyilván ismerek százat, meg menekültem előle, meg véletlenül egy térbe kerültem vele. Szörnyeteg.
Beszéljünk akkor arról, hogy miért is szörnyeteg ez a kutya. Miért ennyire veszélyes? Miért vannak vele kapcsolatban eleve félelemérzeteink, és ennek miért van valós oka?
Hát nem európai kutya. Mi pedig azok vagyunk, és azért akárhogy is, de az európai kutyák között az, hogy ázsiai, az már furcsa. Bizonyos szempontból hideg. Persze ugyanúgy tud nézni a gazdára, nem úgy, hanem azért nagyon hideg, nagyon rideg, nagyon kemény, irdatlan méret. Már 100 kilóst mondtál, te szerintem az túlzás, de bőven elég egy 75 kilós, 4 lábon álló, félelmetes bundába csomagolt, kőkemény. És akkor még az egyéb tulajdonságairól nem is beszéltünk, hanem ez csak a
külcsíny.
Ez csak egy, igen.
Először is egy ősi fajtáról beszélünk. Ez most nem egy klasszikus fajta bemutató, nem fajta ajánló. Ezt szerintem felvállalhatjuk, hogy ez egy fajta lebeszélő. Tehát, hogy itt nem, hogy nem reklámot akarunk csinálni a kaukázusinak, hanem éppen nagyon-nagyon-nagyon nagy nyomatékkal felhívnánk mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez nem az a kutya, ami. A szelekció az egy haszonelvű folyamat. Az ember egy olyan kutyát tenyészt, amelyre szüksége van, a különböző földrajzi környezetben különböző szükségletek alakulnak ki. Van, ahol a kutya intelligenciája, gyors reakciókészsége, együttműködési hajlama a szelekciósel, van, ahol a kutya testi ereje, elrettentő ereje, és egy szilaj környezetben pedig a kutya szilajsága. Ott, ahol a hidegben kitéve a hegyi rablóknak, a medvének, a farkasfalkának kell kutyáknak nyájat megvédeni, azt a nyájat, amely egyébként a falu vagy a gazda életét biztosítja, fennmaradását biztosítja, ott az nem játék. Tehát oda olyan kutyát kell válogatni, akire a gazda ilyen módon az életét bízza rá. Ott nem pöszmörögtek, hogy na, hát, ha majd a kölyke jobb lesz. Azonnal kőkeményen szelektálták, és kikapcsolták a forgalomból azt a kutyát, amelyik nem volt alkalmas, amelyik csak pusztította a kenyeret, amelyik csak vitte az időt, energiát, és csak az a kutya maradhatott meg, és csak az a kutya adhatta tovább génállományát, szaporodhatott tovább, amelyik kutya a legkeményebb feltételeknek meg tudott felelni. Nagyon jellemző ennek a kutyának a mienségére, az a nem legenda, hanem valóság, ahogy például a fülét kupírozták. Ugye a 20. századnak egy nagyon erős divatja volt a fül és a farok kupírozás. Ennek volt ősi oka, konkrétan vaddisznó elleni védelem, harcban védelem, stb. Stb. Tehát rengeteg olyan fajta volt, amelyiknél a kupírozás ilyesmi okból alakult ki, aztán utána lett ennek egyfajta divatja, és adott egyfajta kinézet a kutyánál. Hát a kaukázusi juhásznál például a fővágás úgy nézett ki, hogy a pásztor, mikor megszületett a kölyök kutya, megfogta a kölyköket, megfogta a fülét, megpörgette, és lerántotta. És szakadt, amennyi szakadt, maradt, amennyi maradt a kezébe, utána biztos leszórta valamivel, vagy lehet az se, túlélték, meggyógyultak, és lett belőle az, aki. Amikor az első kaukázusim lett, itt még a 90-es években lett az első saját kaukázusim, akkor még abszolút ezekkel a kutyákkal lehetett találkozni. Tehát akkor még jellemzően kevéssé Magyarországon tenyésztették, inkább kintről jöttek be, kintről olyan tenyésztetből, ahol vagy eleve ilyen körülmények között tartották a kutyát, tehát meg a szilaj körülmények között, vagy hogy a kutyát hitelesítsék, autentizálják, ezért megtartották ezt a formát, és így vágták a fülét. Ma már, ha vágják is a kutya fülét, ami egyébként most már nem engedélyezett, de ha vágják is a kutya fülét, akkor már nem ezzel a kőkemény, egyébként primitív technikával. De a kutya szilajseget ez is jól mutatja, hogy már kölyökként túl kell élnie egy ilyen traumát, egy ilyen behatást, és aztán utána jön minden az a környezeti terhelés, ami. És ott nem volt szempont, hogy sok embert elfogadjon, nem volt szempont az, hogy szociális legyen, egyetlen egy szempont volt, hogy rettenthetetlen legyen. Sokszor előfordult, hogy akár a gazdára is ráfordult a kutya, és a gazda is úgy járt, kelt, hogy tudja védeni magát. Megjegyzem, nem ez volt a jellemző, de akár ez is előfordulhatott.
Azt valamelyik adásban már szerintem említettem, hogy én Kárpátalján születtem, koromnál fogva ez szintén a Szovjetunió, és a nagybátyám, aki a szomszédunkban lakott, ő is elhatározta még a 80-as években, hogy ő is szeretne egy kaukázusit, és Grúziából hozatott is egy kölyök kutyát. Úgyhogy elég közeli emlékeim vannak arról, hogy elképesztően cuki, ahogyan kinéz egy kölyök kaukázusi, és aztán lesz belőle egy ilyen maci kutya, ami szintén elképesztően gyönyörű, de közben meg tényleg brutálisan veszélyes, nagyon agresszív, és ahogy mondtad, akár a saját gazdájára is, ha olyan, akkor rátámad. Nyilván itt ezt majd ti fogjátok elmondani, hogy valahogy ezt a dominanciát próbálja kiterjeszteni a gazdája felé is, vagy nem, vagy mi az oka ennek. De nyilván, amikor a műsor előtt is készültem föl ebből a kutyából, akkor mindenhol ezeket a jelzőket láttam vele kapcsolatban. Nagyon agresszív, nagyon territoriális, bárkire rátámadhat, és valahogy nekem ezek így nem nagyon férnek össze azzal, hogy alapvetően ez egy pásztor kutyából jön, mert hogy valahogy egy juhász kutyával nem ezek a jelzők, amik eszembe jutnak. Hogyan alakulhatott, hogy most tényleg ezek a jelzők azok, amik igazán erősek ezzel a kutyával kapcsolatban?
Hogy alakulhatott, azt nem tudom, de a pásztorok nem annyira használják, mert akiket én ismerek, azt mondják, hogy egyből megöleti magát egy medvével. Úgyhogy nem annyira pásztor kutya én szerintem, hanem inkább valami szigorúan területőrzésre azon cudar körülmények között alakítgatott kutya, persze valami pásztor kutya beütéssel, de nekem elsősorban nem pásztor kutya, hanem egy területőrző kutya. És abban elég jó, tényleg.
Akkor ez egy félre nevezés, hogy kaukázusi juhász kutya néven fut?
Nem, hát az eredet onnan érkezik, de ugye azok a fajták, akiket ma ismerünk, azoknak a fajtáknak nagy többsége 100-200 éves múltra tekint vissza. és a 200 éves az már egy ősinek mondható, vagy már egy réginek mondható fajta tulajdonképpen. A kaukázusi ennél jóval messzebbre. Tehát ahol már megjelent, mint kaukázusi, mikor, tehát már bekategorizálták, az sok-sok évszázadra tekint vissza, és ez alatt az idő alatt a fajta több kanyart is vett. Az első az, hogy tulajdonképpen az, hogy kaukázusi juhász kutya, ez egy gyűjtő fogalom. Rengeteg ilyen és hasonló kutyával találkozhatunk, akár vegyük csak a sárplaninákat, amely kísérteties hasonlóságot mutat a kinézetére, a kaukázusi kinézetére. Nagyjából, aki nem ismeri, akár össze is téveszti a két fajtát, de ettől függetlenül is, tehát abban a közép-ázsiai régióban, ahonnan ezek a kutyák érkeznek, ahonnan ezek a kutyák származnak, ott nagyon sok alfaja létezik ennek a fajta csoportnak. És ez a kutya tulajdonképpen valószínűleg a 19. század vége felé, 20. század elején vett egy olyan fordulatot, hogy a funkciójára a területőrzés, néhol akár a szolgálati használati értéke lett a legfontosabb, és itt a szelekció, ugye egy pásztor kutyán, ahogy a Feri elmondta, fontos az, hogy egy okosan, kooperatívan együttműködő csapat védi a nyájat. De azért azt is fontos hozzátenni, hogy ez tájegységenként változik. Tehát más az, ahogy mondjuk az erdélyi régióban működnek a pásztorkutyák, és más az, ahogy a közép-ázsiai régióban működnek a pásztorkutyák. Egészen biztos, hogy nem ugyanazon alapelvek mentén. De az fontos azért, hogy kooperálni tudjanak. A kaukázusinak egyedül kell tudni felállni, egyedül kell tudni úgy védeni. Ettől függetlenül tud ő is kooperálni. Jól ismerem most már azért a fajtát ahhoz, hogy kimerem jelenteni, hogy kooperatív kutyáról beszélünk, csak valóban nála kérlelhetetlenség, az elkerülés, a kikerülés túlélési ösztönének a hiánya jellemző, és ez is adja valójában a fajtának a veszélyességét. Nem kerül el, nem óvatoskodik, hanem a nyílt konfrontációt keresi. Nagyon gyorsan bekapcsol nála olyan viselkedés, amelyet mondjuk te territoriális viselkedésnek nevezted el, az a területvédő viselkedés, amely, mondok erre egy példát, ez egy velem megtörtént, és egyébként a könyvemben is megénekelt, leírt példa, amikor a első kaukázusi juhászt képeztem még gyerekkoromban, vagy inkább nem gyerekkoromban, bocsánat, mert ez fiatal felnőtt koromban volt már, és ez a kaukázusi juhász kutya azt a célt szolgálta volna, hogy őrizze a házat, de nem tudtuk őrzővédő munkára, nem tudtuk bekapcsolni, ilyen hagyományos őrzővédő technikákkal dolgoztunk, próbáltunk a zsákmányt fejleszteni, stb. Nem ment. És egyszer, és a gazdát csak ez érdekelte. A kutya már mindent tudott, csak éppen az őrzővédőben nem tudtam vele előrelépni, és téptem a hajam, hogy hát látom, hogy ezek milyen agresszív kutyák. Hát itt van egy Oroszországból importált, hogy hogy a nyavajában, nem tudom, hát itt nem értettem, hogy mi történik, ott 21-22 éves voltam akkor, tehát nem értettem, hogy miért nem járok sikerrel. És a következő történt, megálltam egy barátommal beszélgetni egy buszmegálló viszonylagos közelségébe, és egy 5 perce beszélgettünk. És 5 perc múlva megérkezett a busz, és ez az 5 perc elég volt a kutyának arra, hogy azt a területet, ahol álltunk, azt már teritoriumának tekintse. És a buszról leszálló embereknek olyan kérlelhetetlen gyilkos düvel ugrott neki, hogy akkor volt rajta egy azóta már sehol a tüköriskolákon nem engedélyezett, de akkor ez még alapkiképzési technikának vagy eszköznek számító erős fém szöges nyakörv, és akkor átrántotta a kutya, hogy ennek a szöges nyakörvnek a szemét kiegyenesítette, és kitépte magát a kezemből. és iszonyatos megfeszüléssel, erős reflex tevékenységgel rávetettem magam, el tudtam kapni még a bundát, és le tudtam húzni, hogy nehogy tragédia vagy baleset történjen, de nagyon kevésen múlt. Ez volt az első olyan impresszióm, amikor a fajtának a tulajdonképpeni mély karakterével összetalálkoztam. Tehát az a területvédő ösztön, amely a kutyában dolgozik, az egyszerűen felfoghatatlan. És aztán utána már nem volt más dolgom az őrzővédő képzésnél, csak ez. Egyébként azt is el kell mondjam, hogy a tüköriskolákon szigorúan tilos, és be van tiltva minden nagytestű pásztor őrzővédő kiképzése. Pontosan emiatt, amit elmondtam, egy látens tanulási képesség miatt, és azt így elmesélem a kedves nézőknek is, itt a 90-es években mi nagyon sok kaukázus juhászt képeztünk akkor a Népszigeti Kutyasulin, és pont ennek a látens tanulásnak egy nagyon érdekes formájával találkoztunk. A hagyományos, tradicionális őrzővédő módszerek kevéssé működnek, nem úgy működnek, és jellemzően erőforrások bevédésével, területvédelem, stb. Ezzel lehet a kaukázusit megmozdítani. Kifejlesztettünk rá egy technikát, akkor ugye ez egy elég vad korszak volt a rendszerváltás után, tehát ott azért a bitang körülmények voltak, és nagyon sokan szerettek volna erős házi testőröket. Nagy divatja volt az egyik oldalon a Bendog Pitbull, a másik oldalon pedig a nagy testű pásztor, és több ilyen kutyát képeztünk akkor, és látva, hogy mi történik, gyakorlatilag ott minden kaukázusi gazdájával aláírattunk egy nyilatkozatot, hogy tudja, hogy mire számíthat. És volt olyan, hogy ő neki ez kell, hogy nem tudjuk visszafordítani. És volt olyan, hogy a gazda visszajött, hogy mégis fordítsuk vissza, aztán utána az történt, hogy látva ennek a... Tehát a látástanulat azt jelenti, hogy nem történik semmi, de éles környezetben a kutya nagyon-nagyon erősen bekapcsol, tehát elviszi magával azt, ami, vagy minimális az, ami történik, de éles környezetben, ahol valódi területvédelem van, nagyon keményen bekapcsol, és ezért aztán tüköriskolákon szigorúan tilos nagy testű pásztorok, bármilyen őrzővédő képzése magától jön. Magától jön, és nem lehet azt megtenni vele, mint az őrzővédő fajtáknál, hogyha őrzővédő képzésben részesül, akkor kontrollban kerül ez a viselkedés. Mert egy szolgálati kutyánál, vagy egy szolgálati kutyatípusnál, egy őrzővédő fajta típusnál az őrzővédő kiképzés pont a kezelhetőséget hozza létre, egy nagy testű pásztornál meg inkább kiszabadítja a szellemet a palacból. Ez kifejezetten a nagy testű pásztorokra vonatkozik.
Feri, neked esetleg valami hasonló történetek kaukázusiról, mint Gábornak?
Én úgy vittem haza, hogy tudtam, hogy nem való ide, mert nem való, tényleg nem való. És az első két évben igyekeztem kiszerelni belőle minden olyat, ami miatt baj lehet belőle. Az azt jelenti, hogy két évig adtam mindenki ekkora korától kezdve, mindenki a hóna alatt cipelte, idegenek húzták, vonták, vitték haza, nyúltak bele, etették, tehát próbáltam teljesen lecsillapítani benne azt, amit aztán nem lehet, mert két év után egyszer csak, ja, és sokáig altat amúgy, tehát az is a szörnyeteg része, hogy tényleg elhiteti azt, te mondtál kettőt, hogy mondtál egyet, hogy cuki, meg...
Hát, hogy egy ilyen maci kutya.
Meg maci kutya, igen. Ezeket nem is szabad kimondani, mert el is hiteti egyébként az első egy-két évben az emberrel, mert a látvány olyan, de egyáltalán nem az. És hiába próbáltam, hát nem sikerült, mert építettem sok kerítést utána, mert egyszerűen az, hogy ott ő ne tehát mind hiába, ha egyszer valaki befelé jön, ott nem lehet közelebb jönni. És veszélyes.
Itt fekszik a földön Jorma, tényleg nem a legjobb reklám, hiszen alapértelmezett módon azért a legtöbb kaukázusi nem így viselkedik, és nyilván ez annak köszönhető, hogy ezt sikerült elérni nála, és te, Gábor, egy családi kutyát neveltél belőle, de nyilván ezt mindenféle tapasztalat nélkül senkinek nem ajánljuk. Neked hogyan sikerült ezt elérni egyáltalán?
Több szempontú, és sok mindent el kell mondjak ezzel kapcsolatban. Az első az az, hogy Jorma nagyon pici kölyök kora óta bent él velünk a lakásban, az élete első, velünk töltött első két hetét az ágyban töltötte, tehát beengedtük őt az ágyban a legszorosabb közelségbe. Aztán az ezt követő időszakban már nem jöhetett fel az ágyba, soha többet nem jöhetett fel az ágyba, de az első két hétben ott volt velünk. Gyerekek szoros közelségében nőtt fel, ettől függetlenül 4,5 hónapos korában gyomorhörgéssel állt fel a kisebbik lányommal szemben, amit ott akkor megbeszéltünk, hogy ez nem kívánatos viselkedés, és akkor ezt le is kapcsoltuk nála. Folyamatosan azt mondhat, tehát gyakorlatilag 6 hónapos korában teljes kerítést le kellett cseréljem. Nem elképesztő az, hogy milyen keménységgel. Tehát nem számít rá az ember. Még nekem is meglepő volt az, hogy a Jormát kifejezetten egy nagyon szilaj közegből hoztam el, tehát egy olyan tenyésztőtől, aki hozza azokat az értékeket, ami nekem fontos volt nála, és tényleg rettenetesen kemény az, ahogy ő a védő viselkedését produkál, de két verzió van. Az egyik verzió az, amikor a kutya önálló, és én nem vagyok ott, a másik verzió, amikor én ott vagyok. Ha ott vagyok, akkor az a szabály, hogyha azt mondom, hogy elég, akkor lekapcsolom, és akkor nem kiabálhat, és akkor akár be is jöhet hozzánk bárki is, nem, hogy akár be is jöhet, hanem be is jön hozzánk bárki. A másik verzióban pedig hát végzi a dolgát, mert végül is hát ezért került ide. Jellemzően már tehát ezt a 4,5 hónapos korától keményedik, és 4,5 hónapos korától gyakorlatilag mindenhova jutalomfalattal, a szociális interakciókba bevonással jártam. Tehát összetalálkoztunk kiránduló csoporttal, azonnal barátkoztak vele, de a Jorma egyáltalán nem volt barátságos ezekben a helyzetekben, hanem ez így alakult. Egy komoly képzésen esett át, a terápiás munkatársaimnál dolgozott a Jorma terápiás kutyaként, megtanulta azt, hogy a száját nem használhatja. Tehát nem okozhat komoly sérülést másik kutyánál akkor sem, hogyha esetleg magát védi. Tehát van egy ilyen alapszocializációja, hiszen ő egyetlen egy harapással egy kisebb vagy közepes méretű kutyának az életét kiolthatja. Tehát nagyon fontos volt ezt a gátat beletenni, és erre sajnos volt is szükség az élete folyamán. Bármikor előfordulhatnak olyan szituációk, olyan esetek, amelyeket nem tudsz kiszámítani, amely veszélyeztetné a környezetet, és hogyha nincs mögötte ez a fék, tehát például, ha a Jorma tudja azt, hogy más emberek is rá tudnak szólni, és ő tud erre reagálni. Egy, bele van építve egy fék, hogy ne használja a száját, és egy nagyon-nagyon erős szocializációs folyamaton vittem végig. De a mai napig is egy olyan kisugárzása van. Jorma most már elmúlt 11 éves, a 12-et tapossa, ő abszolút Matuzsálemnek számít. Ennél a fajtánál azért ritka az, hogy ezt a kort megélik. De még a mai napig is, tehát most, amikor a Feri érkezett hozzánk, hozott magával kutyát, és a mai napig is olyan kisugárzással áll fel, hogy minden kutya hátra lép tőle, minden kutya hátra hőköl. Jellemzően az első kontaktoknál kell ott legyek, és az első kontakt rendben van, akkor utána ő már csapaton belülnek tud tekinteni valakit. Viszont, és akkor itt lehet, hogy ezt nem itt mondom el, hanem majd később elmondom, hogy azért ezzel óvatosan.
Tehát az eddigiekből az derülhetett ki, amit aztán pontosítani kellett, hogy ha ott van az egy valaki, aki figyel, és tudja tartani a rendet, akkor tényleg rendben van, mint családi kutya, de nem szabad félrenézni, nem szabad hibázni, és hát ezzel játszottam, hogy nem néztem félre, nem hibáztam, és így tökéletes volt, de nem szabad hibázni.
Hosszú telefonbeszélgetéseink voltak a Ferivel, hogy lehet elrontani.
Építettünk kerítést, igen, bőven. Nem lehet mindig, nem tudok mindig ott ülni, és hogyha nem vagyok ott, akkor ha kaukázusi van a kerítés mögött, ami esetleg ott tényleg baj lehet.
Nekem van egy olyan sztorim a Feritől, ez nekem nagyon tetszik, markolós sztori.
Kavicsot egyengedtünk egy ilyen gigantikus géppel, nem is otthon ráadásul, hanem idegenben, a kutyának idegenben, csak elvittem magammal, még csak alig volt 2 éves, és amikor álltak a gépek, meg éppen pihenő volt, akkor ennek a markolónak a nagy kanala ilyen, kb. Ilyen magasságban rögzített módon állt, és gondoltam, beleugratom abban a nagy fém teknőbe. Beleraktam, vagy beleugrott, belefeküdt, és bennült az ember a kocsiba, ennek a gépnek a kezelője, és csak ki akart szállni. És a kanál ugye egy ilyen kabintól azért legalább egy olyan jó 5-8 méterre méteres távolságban van, és hát nem szállt ki, de tudod, van az, amikor egy kutya oda figyelmeztet, vagy oda szól egy embernek, és akkor a kicsit rutinosabb, vagy kutyát látottak, már esetleg tudnak rá válaszolni, hogy na jó van, kiskutya, jaj, ne keménykedj, azért kiszállok, mert mégiscsak, hát ennél nem lehet kiszállni. Nem szállt ki. De megdöbbentő, igen, ennyi.
Megint ez a territoriális dolog, hogy
hát akkor ezt így... Beült ebbe a kanálba.
Hogy beülte, azt így magáénak tudta, és akkor nem engedte.
Volt,
hogy...
és a közelében megmozdult valaki, rányítottak egy ajtót, és azt mondta, hogy azt csukd be gyorsan, mert nem lehet.
De nem veszekedve, hogy vigyázz, baj lesz, hanem mondta, hogy na most nagy bajban vagy. Egy ilyen nyugodt, mély gyomorhörgéssel, amiről tudod, hogy itt most mocsok nagy baj van.
Ilyenkor te gazdaként mit tudsz tenni?
Hát ha ott vagyok, akkor mindent, mert működik, hogyha úgy nő fel, hogy okosan haladunk előre, akkor egyébként nagyon egyszerű kutya bizonyos szempontból, de akkor sem ide való. De az egyszerűsége az egyszerű, az negatív?
Nem hinném.
Tényleg nem egy nem bonyolult, nem kérdez sokat, kiszámítható, csak azt az egy-két egyszerűt, azt nem lehet elhibázni, mert abból biztos, hogy nagy baj van. Amúgy kényelmes, és az meg összefügg az altatással, de sokan hihetik azt, hogy ha tök könnyű, mert az első másfél évben tényleg majdnem mackónak néz ki, és aztán elaltatja az embert, és amikor kell, akkor nem figyel, akkor baj van.
Mi a mozgásigénye egy ilyen kutyának? Néztem róla pár videót, ahol pont ilyen őrzővédő funkciókat demonstráltak velük, és teljesen meglepő, hogy ez a 75-100 kilós termetű jószág ilyen gyorsan tud A-ból B-be átjutni. Ti mit tapasztaltatok, hogy egyébként így a mindennapi tartásban van-e egyébként valós igénye arra, hogy ő jöjjön, menjen.
Két alapvető veszélyforrás van a kaukázusinál, a beltartalom, és a másik pedig az anatómia. A kutya, picit vigyázni kell azért a súlyokkal, mert a 100 kiló az nem egészséges, azért az nagyon sok, tehát ott az egy túlsúlyos kutya azért, az nem mondom, hogy nem nyalhat bele egy kaukázusi a 100 kilóba, de én azt gondolom, hogy inkább ez a 75-80 kiló, az már óriásnak nevezhetjük. Jorma is 60 kiló körül van, 61-2 kiló. Ez kutyában egy félelmetes súly, ez egy felfoghatatlan súly. Nem nagyon sok kutya van, amelyik ilyen súlyú, de nem ez a félelmetes benne, hanem a lobbanékonysága. Elképesztő gyorsan és hatalmas erővel és intenzitással. Nem lehet, egy kaukázusit nem lehet leszerelni. Nincsen rá esélyed. Nincs rá esélyed, mert borzasztó gyors. Annyira borzasztó gyors, hogy olyan, mintha egy szifit nézne az ember, ahogy kipattan. Jorma is egy mackós, nyugis kutya, jönnek hozzánk a vendégek, megsimogatják, és egyszer csak, mikor kipattan, már a kert végéve van, és úgy ugrál föl alá, hogy tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon lobbanékony.
nem lehet elképzelni ez, hogyha együtt élsz vele, akkor derül ki, hogy, hogy tényleg ez a viszonylag nagy tömeg, ami hogyha szikár, és nem túl súlyos, hanem tényleg jó kondiban van, elképesztően erős. Biztos, hogy minden eltörik, hogyha el akar, vagy át akar, vagy... Én hallottam sötétben, otthon az udvaron, rókát, mert bejött a róka, és amíg bent van, addig, ha sikerül utolérni, akkor nem könnyű egy rókát utolérni egyébként egy ilyen 50 méteres nekifutásból, úgyhogy előnyből indul, de volt, hogy utolérte. Csontropogás hallatszik, amikor összetalálkozik egy rókával. Nincs félelmetesen erős. Azt hiszem, hiába mondjuk, mert amíg az ember nem ütközik össze egy ilyen tömeggel úgy, hogy éppen akcióban van, vagy nem érzed meg, hogy milyen a válla, amikor megy, és valamit éppen csinál, nem... Sok kutya van a kezünkben, de ez tényleg furcsa. Nagyon kemény.
Ugye ehhez a kutyafajtához, ahogy már te is mondtad, Gábor, nem kedvet csinálni akarunk, de ha már itt így pedzegetted te is, Feri, hogy mik azok a hibák, vagy mik azok az apróságok, amikre oda kell figyelni, amiket...
Erre hagyj válaszoljak én.
Az első hiba az, ha hazavisszük.
Így van. Akkor nem kell én válaszoljak, mert ez az igazi hiba, amikor megveszed és hazaviszed.
Igen. Főleg, ha egy kant, nem szabad kankaukázusit venni. Hát az első hiba nincs, akkor nincs több se. De nyilván fognak még kaukázusit eladni, meg persze tök jó kutya, nagyon jó kutya, de egyszer nem ide való. Én olyan helyre vittem, ahol kint lakunk, tényleg teletömtem várossal, mert az első két évben a városközpontban fektettem azért, hogy ott teljen az idő, és lépkedjenek át fölötte. Azért nem való ide, mert velünk az van, hogy ott fekszik egy kaukázusi a város közepén, azért láthatóan egy komoly jelenség, és állok mellette 2 méterre, ez egy 2 éves kutya, fekete pofájával, fületlen fejével, a szemeit hagyjuk, de ott fekszik, és aki ma jön az utcán, mondjuk 3-10-20 éves fiatal, ők éppen arra mennek, átlépik. Tehát aki átlép egy utcán fekvő kaukázusit, nem tudták, hogy hozzám tartozik, mert azt csak a kutya tudta meg én, ők nem is érdekelte őket, hanem ott feküdt, épp arra mentek, és a középső az, tehát két szélső az elment előtte, mögötte, a középső pedig átlépett egy kaukázusit.
Hát igen, mert azért annyira hozzá vagyunk szokva városi környezetben, hogy jaj, hát biztos jól nevelt, meg hasonlók, de nem tudom, tehát hogy a kaukázusi körülelő misztikum is azt predesztinálja meg a méretei, hogy egyébként az ember tartson tőle, tehát hogy úgy, hogy tudom, hogy a Korom Gáborhoz jövök, akkor is így van bennem egy természetes fék, hogy de egy kaukázusi van az udvaron.
Kaukázusi és kaukázusi között nagyon nagy különbség van. Tehát amiről most mi a Ferivel beszélünk, ez még az archaikus, ez még az ősi forrás. Ugyanonnan hoztunk el kutyát a Ferivel, elmentünk nagyon messzire, ezek tényleg kaukázusi juhászkutyák. Ma már rengeteg olyan kutyával lehet találkozni, hogy kaukázusi fizimiskájú kutya, de beltartalmát tekintve már egy sokkal 21. század kompatibilis kutya. A gond csak az, hogy ha ilyen kutyákkal találkozunk, akkor azt hiszük, hogy az is olyan. És ez a néhány ilyen kutya elhiteti velünk, hogy a kaukázusi egy potenciális családi kutya, ami nagyon veszélyes. Tehát ezt gondolom első hibának, hogy valóban vannak olyan kaukázusik, akiket lehet, vagy valóban vannak olyan kaukázusi juhász kutyának nevezett kutyák, akik már megütik azt a mércét, hogy családi kutyának tekintsük. Abban az egyszerűségben, amit a Feri elmondott, abban az egyszerűségből kiváltak a szelekciók más irányba, akár más fajtát is rákevertek, stb. Oké. Ez az első. Senkit ne tévesszen meg az, hogyha ilyen kaukázusival találkozik. Nem ilyen a kaukázusi. A következő hiba, és itt magamra kell, hogy mutassak. Kutyás szakemberként rengeteg tévéműsorban, rengeteg médiumban megfordultam, és ugye sokszor kérik tőlem, hogy vigyek kutyát. És én úgy gondoltam, hogy egy kaukázusi juhásszal nem fog beállítani egy tévéstúdió. Ő abszolút tévéstúdió kompatibilis, tehát a Jormát vihetném magammal, sőt, rendkívül látványosan is nagyon jól néz ki. És egyszer az egyik nagy kereskedelmi tévé reggeli műsorába meginoktam és elvittem magammal a kutyát. És akkor ott megcsodálták, milyen cuki, meg és a többi, és a többi, és a többi. Hazafelé menet, azon gondolkoztam, hogy akkora hülyeséget csináltam, hogy ekkora hülyeséget nem is tudok rajzolni. Most bár elmondtam a veszélyeket, meg próbáltam végig arra kihegyezni ott a beszélgetést, hogy mennyire veszélyes meg, amit, de alapvetően az látszott, hogy itt a kedves hölgyek, meg az okos tojás fickó, és ott van egy aranyos medve. Tehát az egész feelingnek volt egy ilyen idézőjelben édeni hangulata, de ez egy nagyon becsapós szituáció volt, és a karma visszacsapott. Tavaly történt, egyszer csak megérkezett az egyik kölyök tanfolyamomra egy kölyök kaukázusi juhász, ahol láttam, hogy ezzel nagyon komoly dolog van. Nem szeretnék most a részletekre kitérni, nem akarok átlépni határokat. A lényeg az az, hogy egy komoly csapatot összehívtam, amely csapat gyakorlatilag több, itt egy 4 fős csapatról van szó, mindenféle szakemberek vettek részt ebben a projektben. Legalább 3 tanfolyamnyi energiát külön beletettünk abba, hogy ezt a helyzetet élhetővé, működtethetővé, pontos napi renddel biztonságossá tegyük. Azt gondolom, hogy megoldottuk, de nagyon sok, extrém sok munkába került a szakemberektől, de legfőképp a gazdától, és aztán a projekt egy bizonyos ponton kiderült, hogy érkezett, és hogy lett kaukázusi a családba, úgyhogy az úr elmondta, hogy látta ezt a kereskedelmi tévés délelőtti műsort, és ő akkor szeretett bele a kutyába. Úgyhogy ezért van az egyébként, hogy Jormát jellemzően nem viszem magammal sehova, nincs bent velem egy tévéstúdióban sem, pedig nagyon szeretném, nagyon jó lett volna.
Értető, hiszen tényleg a kis fehér zokniaival, a aranyos pofájával egyébként tünemény, csak hát a kaukázusi nem ilyen. És hát ahogy mondtátok is, hogy a hiba ott kezdődik, hogy hazavisz valaki ilyet, aztán elkezd nőni, és akkor beüt a krach 5-24 hónap között, és akkor mit csinálsz vele? A menhelyek nem szívesen fogadják be, akkor, hogyha már elrontottad a nevelését, akkor azért nagyon nehéz vele bármit is kezdeni, szóval, hogy ez tényleg elég kemény terep.
Igen, azért ennek a fajtának van egy olyan fanklubja, akik még ebben a szilajtartási környezetben érzik magukat igazán otthonosan, és szeretik az ilyen szilaj kutyákat, és olyan a körülményeket is úgy rendezik be, és én azt gondolom, hogy biztos ők akár hiteles kutyatartók is, de nem család, ők nem családi környezetben tartják a fajtát. Így ott abszolút van relevanciája. A családi kutyatartásban én azt gondolom, hogy nem, és én azt gondolom, hogy az is veszélyes, hogy a szakemberek tartják, például a nem megfelelő példamutatás miatt, de talán azzal tudom kompenzálni ezt a felelősségemet, hogy ezt elmondom, és ezt hangsúlyozom.
Tehát ha valakit nem sikerült lebeszélni, akkor legalább szukát vegyen. Kant biztos, hogy nem szabad.
És én talán még egy-két ilyen rémtörténetet azért megosztanék, jó, hogy azért értsük, hogy miről van szó, hiszen a pályafutásomat rengeteg rémtörténettel találkoztam. A lábamputációt még elhatolóan én 1-2-t el szeretnék mondani erről a fajtáról. Alapvetően nagy testű pásztor specifikus, amit mondok, és ebben kiemelten a kaukázusi van a legelől. az egyik legtapasztaltabb, általam legnagyobbra értékelt oktató kollégám, aki a szilaj kutyatartásban is komoly tapasztalattal rendelkezik, gondozott egy kaukázus juhászkutyát, egy biztonsági szolgálat őrkutyáját. Hosszú évek óta gondozta már a kutyát. És a következő történt vele, bement a kutyának a kifutójába, egy szép nagy kenel volt ez, tehát ez egy sok-sok-sok négyzetméteres kenel volt, ő látta el a kutyát, ő gondozta, és az történt, hogy a hétvégén nem ő volt bent, nem ő gondozta a kutyát, hanem valaki más etette meg, és ő nem vette észre, de előző nap fagyottan dobták be a kutyának a kaját. És nem olvadt még ki, és ott volt még tehát még valószínűleg rövid idő telt el azóta, hogy megkapta, vagy nem túl hosszú idő, és ott volt a fagyott, a lefagyott hús, de ő ezt nem vette észre. És hogy belépett ebbe az egyébként, mit tudom, 20-30 négyzetméteres kifutóba, a kutya, akivel évek óta a legjobb viszonyban volt, ő volt gyakorlatilag a gazdája, a kutya azonnal ráfordult, és konkrétan annak volt köszönhető az élete, hogy egy bomber jacky volt rajta. A bomber jackyn úgy megcsúszott a kutya foga, hogy nem tudott rajta masszívat harapni. Ő nagyon, nagyon ügyesen, nagyon rutinosan kifordult, a hátát harapta a kutya, de nem tudott belefogni, és ahogy levett, tehát így, ahogy kifele menet, ott hagyta maga mögött, talán a jackit le is vette, nem tudom, hogy pontosan hogy történt, csak a végkifejletet láttam, ennek a barátomnak az állapotát, hogy nézett ki utána, úgy, hogy a kutya nem tudott belefogni, tehát nem mélyeztette bele a fogát, hatalmas, fekete véraláfutások voltak a hátán, nagyon-nagyon picin múlott az, hogy életben maradt. Nagyon kevéssel múlott. Egy másik történet, egy táborozás során elvitte magával a gazdi a nagytestű pásztort. Ez egy kaukázusi keverék volt, hogyha jól emlékszem, de erős kaukázusi jelleggel, és a kutya nem engedte be a sátorba a gazdát. A második, harmadik napon, ugye addigra a stressz, a megváltozott környezet, stb. És nem tudták kihívni, bárhogy ott valahol nagyon-nagyon messzire mentek el, nem tudtak sehonnan segítséget kérni, és sajnos nem is tudták ezt a dolgot elkerülni, és nem volt más megoldás. Itt a 90-es évekről beszélünk, mint hogy a helyi vadászt hívták ki. Szörnyű történet. Egy oktatóval történt, egy nagyon jól képzett, nagyon jól tartott kutyával, szintén 90-es évekről beszélünk, ahol a kutya, itt ez nem kaukázusi volt, hanem jól emlékszem, egy sárplaninákkal történt, ahol a kutya az oktató édesanyját támadta meg, soha nem derült ki, hogy miért, nagyon jó viszonyban voltak vele, és olyan szinten megtámadt, hogy komoly sérüléseket okozott, a fejbőrét letépte az idősebb hölgyről, és a kiérkező rendőrök tették ártalmatlaná a kutyát. Nem szép történet ez sem. És még rengeteg történet van a tarsolyomban, amit egyáltalán nem szeretnék már megosztani. Ezek a rémtörténetek azért kellenek, hogy azért érezzük, hogy a veszély a legváratlanabb helyről is ki tud pattanni. Tehát nagyon nehéz kivédeni azt, hogy ebben a fajta, ahogy a Feri is mondta, egy picit figyelmetlen, egy picit a természettől eltávolodott 21. századi, 3. évezredi környezetben ne botoljunk bele egy olyan hibába, amely hibában el is esünk. Nem idevaló kutyák, vagy eltökélt, nagyon-nagyon eltökélt gazdát kér, és a fő nehézsége az altatás, hogy évek óta minden rendben. De az nem jelenti azt, hogy minden rendben.
Van nekem is nem a 90-es, hanem a napokból történet, ahol ismerősöm, kinti ember, nem városlakó, nagyjából rendben van állatokkal, és van egy ilyen kutyája otthon, de senki nem tudja, vagyis már néhányan tudják, mert azért egyszer-kétszer volt, aki közel ment a kerítéshez, és és nagyon sokáig volt utána kórházban, de ez nem megharap, hanem annak, ha valakinek konkrétan leszerelte a lábáról az összes combját, izmot, mindent egy pillanat alatt, de senki nem tudja, csak a gazdája, és ott mászkálnak emberek a kapu előtt. Az én gyerekeim arra nem mehetnek el, mert nem szabad. Mert csak egy pillanat. Tehát nagyon sok szerencse van abban, hogy ezekből a kutyákból nincs baj.
Szerintem ez egy elég fekete színű adás volt, de én szeretném elmondani, hogy ez egy fantasztikus kutya. Tehát, hogy nehogy bárkiből az váltsa ki, akinek kaukázus juhásza van, hogy én most ezt a fajtát eltemettem, nem. Ahol helye van ennek a kutyának, ott fantasztikus kutya, de egyre kevésbé van helye ennek a kutyának bárhol. Inkább erre hívnám fel a figyelmet. Masszív kerítés és a gazda jellemző figyelme, és az az előszocializáció, még a kint, messze kint, várostól messze kint tartott kutyánál is az a biztonsági alap, hogy ha baj van, akkor legyen még ott fék. Ha már valaki beleesett abba, hogy kaukázusi juhász kutyát vitt haza, akkor viszont nagyon fontos az, hogy kölyökkorba kezdjen el vele dolgozni, és kölyökkorba vigye végig mindenféle olyan szocializációs folyamaton, ahol kvázi hülye biztossá tudja tenni a kutyát. Én nagyon szeretném, hogyha nem öntenének el minket a kaukázusi kölykök a kölyök tanfolyamon. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném, mert az a baj, hogy bár egy kölyök tanfolyammal valóban nagyon vaskos, nagyon erős alapot lehet egy kapcsolat alá tenni, és ez helyek közel minden fajtára vonatkozik, de azt a fajta biztosító szeget, amely a kaukázusi nevű kézigránátban benne van, azt még egy kölyök tanfolyamon sem merném azt mondani, hogy végérvényesen beragasztottuk. Ezért nem rajongok azért, amikor ezzel a fajtával érkeznek hozzánk kutyaiskolába.
Lehet, hogy ez egy kicsit sötétebb adás volt, mint szokott, és egy fajta nem bemutatót csináltunk, de szerintem ebbe a közszolgálatiságba, amit csinálunk, ez is beletartozik. Hogy egyszerűen pacekban beszéljünk ezekről a dolgokról, és fölhívjuk a figyelmet arra, hogy mindenki úgy kezdjen a húrok pengetésibe, hogy ezeket tudja.
Hát ha már a kékfényes szemüvegedet vetted fel, Maci, akkor szerintem hozzáigazottunk a témához. Nem, tehát a kaukázusi egy regresszió. Regresszió abban az értelemben, hogy ez a minőség évezredeken keresztül jellemezte az ember kutya és a természet együttélését. Azonban tudomásul kell venni, hogy a Facebook, az internet világában már a kaukázusi is cuki, miközben rohadtul nem.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottátok. Nektek is, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így a következő alkalommal is. Ha tetszett az adás, akkor a podcast hallgató felületeken megfelelő csillagszámmal mindenképpen értékeljétek a munkánkat, és hogyha van esetleg bármi hozzászólásotok vagy kritikátok, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk. Szívesen vesszük az építő jellegű hozzászólásaitokat. Tartsatok velünk tehát a következő alkalommal is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!